tudnod kell, hogy a világ kezdetétől fogva ritka madár az okos fejedelem, de még ritkább madár az istenfélő fejedelem. Általában ők igen nagy szamarak, vagy igen nagy gézengúzok-e földön, minél fogva az embereknek náluk a legrosszabbtól kell tartania, kevés jót várnia, kiváltképp a lelkiekben, amelyek a lélek üdvére tartoznak. Luther Márton, a világi felsőbbségről. 1523. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast. Én Kovács Viktor vagyok, és a mai adásban a világnak és az egyháznak, az államnak és az egyháznak a kapcsolatáról fogunk beszélni, mégpedig Luther művein keresztül is egy nemrég megjelent könyvnek a segítségével, de mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, a YouTube-on, a Spotify-on és a Podbean-en is, és a Facebook oldalt is lájkoljátok, és hogyha a YouTube-on hallgatjátok, és nem pedig egy podcast hallgató alkalmazásban ezt a mai adást, akkor mindenképpen kattintsatok a feliratkozás gomb melletti kis harangra, mert ekkor értesültök mindig a legfrissebb adásokról. A mai adásunk tulajdonképpen az államnak és az egyháznak, a világnak és az egyháznak a kapcsolatáról szóló adásnak a második fele, de mivel annyira hosszú lett az adás, a felvételkor, hogy úgy döntöttem, hogy ketté vágom két külön adásba, tehát így tulajdonképpen a második fel az adásnak, de hát nevezhetjük úgy is, hogy a második rész. Az előző résznek az elérhetőségét belinkelem minden fórumon, meg minden platformon ide alulra, hallgassátok meg. Abban arról volt szó, hogy milyen is a keresztény embernek a helyzete a világban, és hogy hogyan vélekedik Jézus a világi hatalomról, illetve hogy hogyan volt a világi hatalomnak és az egyháznak a kapcsolata az apostoli kortól kezdve egészen a reformációig. És ez a mai adás pedig elsősorban arról szól, hogy Luther mit mondott az államnak és az egyháznak, a világnak és az egyháznak a kapcsolatáról, vagy szétválasztásáról, vagy adott esetben összefonódásáról. Ez alkotna a nagyobbik részét az adásunknak. Utána pedig következne egy rövid, hát, hogy is mondjam, kedvcsináló egy könyvhöz, ami nem olyan régen jelent meg, mégpedig a múlt héten a Luther kiadónak és a Hermeneutikai Kutatóközpontnak a közös kiadásában Gregory A. Boyd, a Keresztény Nemzet Mítosza című könyve, és nagyon bátorítalak benneteket arra, hogy ezt a könyvet nézzétek meg, az elérhetőségét, meg minden ilyesmit beteszek ide alulra, szintén link formájában. Tulajdonképpen ez a könyv is egy amerikai evangelikál szerzőtől származik, 2004-es különben maga az eredeti amerikai kiadás, és szintén az államnak és az egyháznak, a krisztusi hatalomnak és a világnak az összekapcsolódásáról, vagy éppen szétválasztásáról szól, a kereszt és a kard két oldalon. Nagyon izgalmas, nagyon sok luteri gondolat van ebben a könyvben is, illetve annak egyfajta tovább görgetése, még ha ez nincs is kimondva, úgyhogy az adásnak a második felében pedig ennek a könyvnek mentén beszélünk ugyanerről a témáról, és azért aktualizálnánk, hiszen az adás felvételének időpontjában már éppen ráfordulunk a 2022-es magyarországi választásoknak a hajrájára, és hát jó, hogyha a keresztény ember tisztában van azzal, hogy a politikának és az egyháznak, a keresztény üzenetnek és a politikai üzenetnek milyen kapcsolódása lehet, és milyen nem lehet. És ennek mentén ezt figyelembe véve is tudja gyakorolni alkotmányos, demokratikus jogát, miszerint szavazunk. Úgyhogy hát így hallgassátok meg ezt a mai adást, fogadjátok szeretettel. Na akkor rátérünk a következő, azt hiszem, negyedik pontunkra, amelyik pedig Luthernek az állam és egyház, vagy ahogy a nő mondja, a világi hatalom és az egyházi hatalomnak a viszonyára vonatkozik. A kettős birodalomról szóló tanítására fogunk természetesen kifutni, amely az állam és az egyháznak a szétválasztásáról és külön tartásáról szól. Itt Luther szövegeket és idézetek is fognak elhangozni. Luther szövegeket fogunk segítségül hívni, mégpedig ezeket a szövegeknek az elérési helyeit, azokat be fogom tenni link formájában mindenhova, minden platformon, úgyhogy odalent meg tudjátok nézni, és adott esetben a köteteket, amelyekben ezek az idézetek szerepelnek, be tudjátok szerezni, és nagyon is javaslom nektek, hogy látogassatok el a Luther kiadónak a honlapjára, és ott vásároljátok meg ezeket a köteteket, mert nagyon-nagyon, hát Luther nagyon jó, hát ez most mindig, ezt nem csak azért mondom, mert evangélikus lelkész vagyok, hanem mert tényleg nagyon jó. Na, amit föl fogok használni, három kötetet fogok felhasználni. Luther válogatott művei, amely az elmúlt években került folyamatában kiadásra. Beszéd sorrendjében mondom, tehát hogyan említeni fogom őket. A negyedik kötete, amely a Felelősség a társadalomért címet viseli, ez ugye Luthernek a társadalommal kapcsolatos írásainak gyűjteményét jelenti. Akkor utána fogok majd idézni az ötödik kötetből, tehát Luther válogatott művei ötödik kötetről, amely a Bibliafordítás vigasztalás imádság nevet viseli, az erről szóló iratait foglalja össze Luthernek, és végül, de nem utolsó sorban pedig a második kötetből, a Luther válogatott művei második kötetből, Felelősség az egyházért címet viselő kötetből fogok idézni majd, nem sokat, egy párat, de azokban az iratokban, amikből idézek, azokat érdemes teljes egészében elolvasni, és így egy képet kapni arról, hogy Luther elől hogyan gondolkodott. Mind a mai napig rettentően aktuális, és nagyon szuper az, amiket ő mondott ezzel kapcsolatban. Úgyhogy akkor vágjunk is bele. Először is a világi hatalomról beszélnénk, arról, hogy Luthernek mi volt a viszonya a világi hatalomhoz. Ezzel kapcsolatban, ja, még egy dologra hívom fel a figyelmet, szintén link lesz majd a leírásban, hogy az adás felvételének időpontjában dúl éppen a szomszédunkban az orosz-ukrán háború, ugye Oroszország megtámadta Ukrajnát és próbálja elfoglalni annak területét, vagy ki tudja, mit akar, mert azt nagyjából mindenki csak találgatni tudja. De a lényeg, hogy ennek mentén Luther háborúról is, hogy van-e igazságos háború, és hogyha igen, akkor az milyen. Erről való gondolatairól írtam egy cikket, és abban a világi hatalomhoz való viszonyról is van szó, úgyhogy azt is belinkelem ide, arról látogassatok a kötőszóra, és olvassátok el ezt a kis mini tanulmányomat, vagy hát cikkemet, posztomat, vagy nem is tudom, publikációmat, valamit, ezt olvassátok el. Na, szóval Luther mit mond a világi hatalomról? A biblikus talajon állva, a Jézus tanítását követve, ahogyan mi is beszéltünk róla, kimondja azt, hogy a világi hatalom az Istennek a rendelése. Tehát ez fontos. Az Istennek a rendelése a világi hatalom, aminek van célja is, és ez a cél pedig az, hogy a bűnt megfékezze. Tehát az ember a bűn állapotában van, a bűn állapotában létezik, és mivel az emberi kapcsolatainkat és azoknak mienségét is áthatja a bűn, mert teljesen korrumpálta a bűn az emberi létmódot, vagy hát életmódot, meg mindent, ezért szükség van valamire ebben a világban, hogy megfékezze a bűnt, nem a megváltás szempontjából, hanem a jólétünknek a szempontjából, és a bűn megfékezésének a legfőbb eszköze Luther szerint az államhatalom, vagy ahogy ő nevezi, a világi felsőbbség. A világi felsőbbség az erre való. Tehát tulajdonképpen Luther alapvetően rendfenntartó szervként kezelte az államot, így tekintett az államra, a világi felsőbbségre, és itt most a rendfenntartás alatt nem feltétlenül csak a rendőrséget, katonasságot, ilyesmit kell érteni, hanem hogy általában a jó rendnek a fenntartására, amely rendbe természetesen beletartozik a bűnüldözés is, tehát a rendőrök, a katonák, stb. Tehát az ilyen jellegű állami monopóliumban lévő erőszakszervezetek, illetve ebbe beletartozik az, és Luther többször is kiemeli például a tisztességes kereskedelemnek a fontosságát, amely szintén ennek a rendjének a fenntartásában az állam az nagyon fontos szerepet játszik, és Luther szerint elsősorban ez a feladata az államnak. Ezen kívül Luther mondja az államról, hogy hálát is kell adni érte. Azaz, hogy akármilyen is az állam, hálát kell azért adni, hogy egyáltalán van, és nem káoszban élünk. Ezt most így nem fejtem ki bővebben, most csak így tételszeren mondom. A hívő embernek az állam törvényeit be kell tartania, adjátok meg a császárnak, ami császári, de, és ez nagyon izgalmas, de Luther azt mondja, hogy a keresztényeknek nincsen szükségük államra, mint rendfenntartóra, mert hogy ők maguktól belső indítatásukból kifolyólag is rendet tartanak. Ez nagyon izgalmas, tehát Luther azt mondja, hogy ha hívő emberek lennének többségben, vagy csak hívő emberek lennének egy társadalomban, akkor nem lenne szükség államra, mert a keresztényi szeretet, a felebaráti szeretet és a Krisztushoz való kötődés az ő követése, az egyszerűen fölöslegessé tenni az államhatalmat, amely a bűn megfékezésére vonatkozik, hanem akkor teljesen normálisan tudna menni minden. Ez egy nagyon izgalmas gondolat, de ezt sem akarom feltétlenül bővebben kifejteni, mert most nem ez a témánk. Tehát amiről Luther nem beszél az állam és a világi felsőbbség kapcsán, nagyon sok mindenről nem beszél, történelmi helyzetéből kifolyólag, ugyanis akkoriban az államnak egy csomó olyan feladata nem volt, ami ma már igen. Tehát Luther kapcsán mondjuk népjólétről beszélni, a szónak modern értelmében, vagy szociális szféráról beszélni, szociális háromról beszélni, vagy az oktatásról beszélni, vagy az egészségügyről beszélni nem releváns, mert hogy ekkoriban ezek a területek nem tartoztak az állam alá, talán a népjólét, igen, úgy általában generálisan, de amúgy nem nagyon. Nagyon érdekes, zárójelbe jegyzem meg, a legtöbbet az egyház tett amúgy ebben a tekintetben, hiszen mind a betegápolás, mind a szociális, úgymond segélyezés, mind az oktatás, az nagy részben egyházi vonalon mozgott. Ez is izgalmas akkoriban. Tehát Luther nem gondolt így az államra. Tehát nem releváns arról beszélni, hogy Luther mit gondolt az egészségügyről, mert hogy akkoriban ilyen nem volt. Ugye egy kivételt tehetünk ebben a tekintetben, egy negatív kivételt, mégpedig azt, hogy Luther mélyen elítélte a népnyúzást. Tehát azt, hogy az állam túl sok terhet rakjon az ő állampolgáraira, ezt Luther elítélte, tehát ilyen módon mondjuk egy adózási rendszerről lehet beszélni Luther kapcsán, mert hogy a népnyúzás, tehát a túl sok teher, vagy az igazságtalan teher elosztás az Luther szerint is bűn és bűne az államnak. Na de akkor térjünk rá a lényegre Luthernél, mégpedig a világi és a lelki hatalomnak, vagy világi és egyházi hatalomnak a szétválasztásra, amit ő kettős birodalomnak nevez. Ez egy nagyon-nagyon erős gondolat volt, hiszen, amint láthatjuk, Konstantinus óta az állam és az egyház valamilyen formában aláfölé rendeltségben, vagy legalábbis egy védésdat szövetségben volt egymással, hol az egyik volt fölül, hol a másik volt fölül, vagy éppen egymás mellett, de a lényeg az, hogy egy nagyon szoros szövetségben volt az egyház és az állam, vagy éppen ellenségek voltak, de most ebben nem menjünk bele, a lényeg a szoros összefonódás. Na most ezt a szoros összefonódást választja szét Luther, hogy tetszik, szekularizálja, szétválasztja, az államot és az egyházat. És akkor most jön az első idézetünk, mégpedig Luthernek a világi felsőbbségről írott művében, 1523-ból ez a cím, hogy a világi felsőbbség. Ebből volt különben a bevezető idézet is, amit én nagyon szeretek, és nem is akarom kommentálni, szerintem tök jó. Na, szóval ebből a művéből van, 1523-ból Luther válogatott művei negyedik kötetének a 94. és 95. oldala az, amiről most fogunk beszélni. Szóval itt a világi felsőbbségről beszél, és az állam és az egyháznak a szétválasztásáról, a világi hatalom és az egyházi hatalomnak a szétválasztásáról. Idézem. Ezoknál fogva rendelte az Isten a kétféle kormányzatot. A lelkit, amely keresztény és igaz embereket nevel a Krisztus alatt a Szentlélek által, és a világit, amely arra nézve rendelkezik, hogy a nem keresztények és gonoszok külsőleg békében éljenek. Eddig az idézet. Tehát láthatjuk azt, hogy az egyház feladatának, és Luther lelki hatalomként is hivatkozik erre, vagy lelki kormányzatként is hivatkozik az egyházra, annak a feladata az, hogy keresztény és igaz embereket neveljen a Krisztus alatt a Szentlélek által. Ez a feladat. Az evangéliumnak a hirdetése és a hívő keresztény embereknek úgymond a nevelése, a szónak pozitív értelmében nevelése. A világi hatalom pedig arra való, arra rendelkezik, hogy a nem keresztények és gonoszok külsőleg békében éljenek, tehát a rendfenntartás, és ugye itt is megjelenik az a gondolata Luthernek, hogy a keresztényeknek nem lenne szükségük államra, mert ők maguktól is úgy élnek, hogy az nem, úgymond nem bántja a másikat, most nagyon egyszerűsítettem, de értitek, azt hiszem, hogy miről beszélek, tehát nem bántja a másikat, ezért rá nincs is szükségük, Viszont az Isten rendelte azért, hogy a bűnt megfékezze. És ugye azt mondja, hogy ezt a két kormányzatot, idézett tovább 95. oldalról, ezt a két kormányzatot szándékosan el kell választani egymástól, s mindkettőt meghagyni. Az egyiket, amely megigazít, ez ugye az egyház, a másikat, amely a külső békét szerzi, s tiltja a rossz tetteket. Tehát fontos, hogy a két kormányzatot, és Luther kimondja, szándékosan szét kell választani. Tehát nem esetlegesen, és nem magától. Tehát nem megy magától a szétválasztás. Luther ezt pontosan tudja az egyház történetből, remélem most már ti is tudjátok, meg hát én igyekeztem ezt átadni, tehát hogy nem megy magától ez a szétválasztás. Hanem ezt szándékosan szét kell választani, de mindkettőt meghagyni. Mindkettőt meghagyni. Az egyiket, amelyik megigazít, ugye itt a megigazulásról van szó, tehát hogy az Isten szemében igaz, ez ugye az egyház, a másik pedig, amelyik a külső békét szerzi, szemben mondjuk a megigazulás belső békéjével, külső békét szerzi, és tiltja a rossz tetteket. Tehát leszabályozza a viselkedést külsőleg. Tehát mindkettő releváns, de szándékosan szét kell választani, mindkettőt meghagyni. Luther arról is beszél, hogy ennek a szétválasztásnak az egyik fontos szelete, vagy fontos iránya, az, hogy mi a hatóköre ennek a két birodalomnak, vagy ennek a két hatalomnak, az egyházi hatalomnak és az állami hatalomnak mi a hatóköre. És ez a hatókör a világ szempontjából a törvénykezés, ugye ezzel kapcsolatban is felolvasok egy idézetet, az egyháznak pedig a hatókör az üdvösség és az ige hirdetése. És nem lehet az egyiket a másikba alkalmazni, tehát nem lehet a világnak törvénykezni az egyház fölött, és az egyház az üdvösséget és az ige hirdetést nem csinálhatja az államon keresztül. Tehát nem nyúlhat bele egyik a másiknak, még csak jó szándékból sem, főleg rossz szándékból nem, de jó szándékból sem a másiknak a hatókörébe. És a két birodalomnak nem csak, hogy nem nyúlhat bele az egyik a másiknak a hatókörébe, de nincs és nem is szabad, hogy hatóköre legyen egymás területén. Idézem, ugyanezen kötet Luther válogatott művei 4. kötet, ugyanez az irat, 105. oldal. Mert minden országnak saját törvényeivel és jogaival kell bírnia, s törvény nélkül semmiféle birodalom vagy hatóság nem lehetséges, mint ahogy azt a mindennapi tapasztalat igazolja. A világi hatalomnak vannak törvényei, amelyek tovább nem terjedhetnek, mint a testre, vagyonra, s arra, ami külsőleg létezik a földön, mert az Isten nem engedheti és nem akarhatja, hogy kívüle más valaki kormányozzon a lélek felett. Ez okból, ahol a világi hatalom arra vetemetik, hogy törvényt alkot a léleknek, Isten jogkörébe nyúl, s csak ámítja, rontja a lelkeket. Tehát arról beszél Luther, hogy az Isten országának is, és a világi országoknak is megvannak a maga törvényei, a világi hatalom törvényei pedig csak a testre, hogy mondjam, igen, a testre, vagyonra is, ami külsőleg létezik a Földön, tehát a fizikai valóságra vonatkozó törvényei lehetnek. A lélekre vonatkozó törvényei nem lehetnek. Mert abban a pillanatban az Isten hatókörébe lépne bele az állam. Nagyon izgalmas ennek a mentén mondjuk a kora középkort megnézni, ahol fegyverrel kényszerítették, és most ezt sok idézőjelbe teszem, megtérésre a pogány népeket, vagy akár a magyar állam alapítás tekintetében. Azért ezt így érdemes átgondolni. Zárójelbe zárva. És mit mond? Tehát eddig elmondtuk, hogy a világi hatalom, vagy hát az idézetünk arról szólt, hogy a világi hatalom nem nyúlhat bele a lélek dolgaiba. Na hát akkor az egyház, hogy nem nyúlhat bele a világ dolgaiba? Idézet ugyanezen kötet 115. oldal. Mik tehát a papok és a püspökök? Felelet. Az ő kormányzásuk nem felsőség vagy hatalom, hanem szolgálat és hivatás, mert ők nem állnak magasabban, és nem jobbak más keresztényeknél. Az ő kormányzásuk semmi más, most figyeljünk, mint Isten igéjének terjesztése, hogy a keresztényeket vezessék, az eretnekeket meggyőzzék. Mert, mint mondtuk, a keresztényeket semmi mással sem lehet vezetni, mint csupán Isten igéjével, mert a keresztényeket hitáltal kell kormányozni, és nem külső cselekedetekkel. Tehát Luther azt mondja, hogy az államhatalomnak a hatóköre az a külső tettekre vonatkozik, a rend fenntartására, külső fenntartására, független attól, hogy a benne élők egyetértenek-e vele vagy sem. Nagyon bagatell példa, tehát hogyha én természetesen nem akarok ilyet, de mondjuk le akarnám szúrni a másikat, az államot nem érdekli, hogy nekem vágyam az, hogy leszúrjam a másikat, egyszerűen tilos ölni és kész. Ennyi, be kell tartani. Akár tetszik, akár nem. Tehát ez az államnak a hatóköre, az egyháznak a hatóköre pedig nem ebben a fajta külsőleg leszabályzó, törvénykező, rendfenntartó, büntetés végrehajtó módon történik meg, hanem Isten igéje által egy belső transformálódás, átalakítás útján, mert csak ez vezetheti a hívő embereket, és csak hitáltal lehet őket kormányozni, mondja Luther, tehát csak a hit az, tehát ez a belső transformáció, átalakulás és belső indítatás az, aminek mentén a hívő emberek létezhetnek, és nem pedig külső cselekedetekkel. Tehát nem hitet nem lehet, vagy az Isten országának dolgait nem lehet kikényszeríteni külső cselekedetekkel, legyen az bármilyen erős vagy bármilyen hatásos. És Luther itt már nagyon bölcsen arról beszél, tehát fontos az, hogy miért papok, püspökök mentén beszél erről, hiszen akkoriban az egyház ugye nyilván hierarchiában létezett, ma is hierarchiában létezik a legtöbb egyház különben, de hogy itt nagyon bölcsen Luther már pont emiatt nem csupán lelki hatalomként kezeli az egyházat, hanem beszél már az egyházról, mint intézményről is. Tehát, hogy azért, és erre fölhívja a figyelmet ugye ezáltal, tehát azért, mert az egyház is valamiféle hierarchikus rendszerbe épül föl, nehogy már azt higgyük, hogy úgy működünk, mint a világi hierarchia. Az egyházi hierarchiának a célja nem az, hogy úgy működjön, mint a világ, hanem pont az, hogy ne úgy működjön, mint a világ. De maga a differenciálódás az persze létezik, tehát Luther is így kezeli az egyházat, mint intézményt is. Nem csupán Isten népének csoportját, hanem ilyesféle intézményt. És hát így foglalja össze ezt a két birodalomnak a tanítását Luther válogatott műveinek 5. kötetében, a Keresztények és Mózes című írásában 1526-ban, egy mondatban így foglalja össze a két birodalomnak a tanítását, idézem. Ez tehát a két birodalom, a világi, amely karddal kormányoz és kívülről látható, a lelki pedig kizárólag kegyelemmel és bűnbocsánattal kormányoz, e birodalmat viszont testi szem nem láthatja, csak a hit foghatja föl. Zseniális. És hát beszélnünk kell itt arról, hogy mi lehet az egymás hatókörébe való belenyúláson túl ennek a két birodalomnak betegsége, mondjuk így, vagy defektusa, vagy rossz működésmódja, mondom azon túl, hogy egymás dolgába belenyúlnak. Luther a jó cselekedetekről írt művében írja azt, amit most idézni fogok tőle. Ez egy igehirdetés 1520-ból, és ez a Luther válogatott műveinek 2. kötete 81. oldal, és aztán majd a 82. oldalról is fog egyet idézni. Először, hogy mi az egyháznak a legnagyobb, mondjuk így, hogy bűne, defektusa, betegsége, döbbenetes könyv, amit Luther ír, idézem. Ezért a világi felsőbbség bármilyen igazságtalan is jár el, sosem lehet olyan veszedelmes, mint az egyházi. A világi hatalom nem árthat, mert az igehirdetés és az első 3 parancsolat nem tartozik a hatókörébe. Az egyházi hatalom pedig nem csak azzal árt, ha igazságtalanságot követel, hanem már azzal is, ha hivatását elhanyagolja vagy mással foglalkozik. Még az sem menti fel, ha világi hatalom legjobb tetteinél is külön dolgokat visz véghez. Eddig az idézet. Tehát Luther azt mondja, hogy tulajdonképpen az egyházi hatalomnak, vagy az egyház birodalomnak, ennek a birodalomnak, hogy ezt a két birodalmi terminológiát használjuk, akkor ennek a birodalomnak, hogyha defektusa van, betegsége van, hogyha rosszul működik, akkor az sokkal veszélyesebb, mint a rosszul működő világi hatalom. Egyrészről azért, mert a világi hatalom akkor rossz, hogyha rosszul csinálja a dolgait. Viszont az egyházi hatalom az már akkor rossz, hogyha elhanyagolja a kötelességét. Tehát, hogyha nem csinálja azt, amit kell, nem csinálja rosszat sem, tehát ha nem csinál semmit, ha tétlen vagy semleges dolgokat csinál, amelyik ugyan nem tartozik a feladatához, de nem is rossz, már akkor rosszat tesz, hiszen az evangéliumnak az ügyét hanyagolja el. És azt mondja, hogy ha valamely egyház elhanyagolja az evangélium ügyét, tehető bármilyen szuper dolgokat, a világi hatalom legjobb tetteinél is lehet különb, és ezt hadd fordítsam le mai helyzetre, tehát bármilyen jó iskolái, szeretetintézményei, meg mit tudom én milyen intézményei vannak, az államtól átvállalt feladatai vannak az egyháznak, ami nem baj, de ha ez a fő tevékenysége, és közben elfelejti a fókuszt, ja, és ráadásul még jobban is csinálja, mint az állam, ami általában az így szokott lenni, de, és ez sem baj, sőt, tök jó, de ha ez van a középpontban, és közben elveszti azt a fókuszt, hogy ő neki az evangélium hirdetése az elsődleges feladata, a primer feladata, akkor már azzal veszélyezteti a Krisztusnak az ügyét, és az emberek üdvösségét teszi kockára. És ezért sokkal veszélyesebb a rossz egyház, mint a rossz állam, mondja Luther. Döbbenetes. Nagyon befele kell nézni az egyháznak is, itt most nem csak és kizárólag a Magyarországi Evangélikus Egyházról beszélek, hanem minden felekezetről. Nagyon magába kell néznie, hogy vajon végzi azt a feladatot, ami rábízatott az evangéliumnak a hirdetését. Mind a mellett a sok, amúgy jó dolog mellett, amit csinál a társadalomnak az érdekében. Tehát erre nagyon kell figyelni az egyháznak. És beszél Luther, és itt a 82. oldaltól mondom, a 82. oldaltól egészen a 84. oldalig fogok idézgetni, hogy Luther szerint mi a legnagyobb, vagy hogy lehet rossz egy világi kormányzat. Azt mondja Luther, idézem, éppen ezért tartja Isten a legnagyobb csapásnak a gonosz és tehetetlen kormányt. Tehát Luther azt mondja, hogy a gonosz és per vagy tehetetlen kormányzat az Istennek az egyik legnagyobb csapása az emberre, ugyanis minden tönkre tud tenni az embernek az életében, hogy olyan kormányzat alatt él, amelyik nem végzi rendesen a feladatát. Azt mondja, hogy a legnagyobb betegsége az államnak, ami lehet, az a korrupció. Az a korrupció. Idézem, 82. oldal, Luther válogatott művei 2. számú kötet, a jó cselekedetekről. Sokszor a világi felsőbbség is visszaél a hatalmával, mondja Luther. Elsősorban akkor, amikor a hízelgőkre hallgat, ami a világi felsőbbség körében általánosan elterjedt és roppant veszedelmes baj. Az ilyen kormány hasonló a pókhálóhoz, amint egy pogány író mondja, amely elfogja a kicsiny legyeket, de átejti magán a malomköveket. Az ilyen kormány törvényei, rendelkezései, intézkedései a kis bűnözőket bebörtönzik, míg a nagyok szabadon garázdálkodhatnak. Idézet vége. Döbbenetesen jó, mindenkorra vonatkozó, döbbenetesen jó gondolata ez Luthernek, ő is máshonnan szedi különben, azt nem írja, hogy honnan, de most itt nézem itt a lábjegyzetet, mert lehet, hogy ám írja, nem írja. Mindegy. A lényeg az, hogy valahonnan Luther is olvasta ezt, hogy ha világi felsőbbség a hízelgőkre hallgat, mit jelent ez? Ez a korrupciónak a definíciója. Amikor a hízelgőkre hallgat, nem a kompetensekre, nem azokra, akikre kellene, nem azokra, akiknek a feladat, hanem a hízelkedőkre, akik azt mondják, és úgy csinálnak, ahogyan az jól esik a kormányzatnak, független attól, hogy ez a népnek jól esik-e vagy sem. És azt mondja Luther, hogy az ilyen kormányzat hasonló a pókhálóhoz, amely a kislegyeket elfogja, a malomkövet meg átengedi. Tehát a kis bűnözőket azokat lecsukja, viszont a nagy bűnözők meg szabadon garázdálkodhatnak ennek mentén. Na hát ezt is érdemes megfontolni az embernek, mert hogy ez mindenkorban így van. És ennek mentén Luther elmondja azt a három dolgot itt a 83. oldaltól kezdve, hogy mi az a három dolog, ami fő feladata az államnak annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, vagy ez visszaszoruljon, amíg ugye az egyháznak az evangélium hirdetésére való fókuszálás tud lenni a gyógyír, hogyha betegsége van, addig az államnak ezt a három dolgot mondja el, vagy három dolgot mondja Luther, hogy feladata. Azt mondja, betiltani az undorító tobzódást, azaz a pazarlásnak a megszüntetése, az, hogy a haza talpra állhasson, mondja Luther, ahhoz ezt a fajta pazarlást kell, a tobzódáson való pazarlást kell megszüntetni, ez az egyik. Azt mondja, tiltsák meg a divat hóbortot. Mit ért ez alatt Luther? Nem azt, hogy ne öltözzenek divatosan a politikusok, hanem arról szól, hogy iszonyatos pénzek mennek el a reputációra, azaz arra, hogy úgy nézzek ki, hogy én megmutassam, hogy én, na hát én ki vagyok. És ez iszonyatos mennyiségű értéket, itt anyagi értéket emészt fel az, hogy nagyobb autó, drágább óra, nagyobb ház, több birtok, stb. Ezt is érdemes megfontolni. És a harmadik pedig az, hogy az uzsora kamatnak a megszüntetése, azaz a rossz pénzügyi konstrukcióknak a tiltása, hogyha ezt egy kicsit kitágítjuk mai vonatkozásra. És ugye Luther azt mondja, hogy az állam nem mondhatja azt, hogy hát, hogy nekem ez nem dolgom, mert hogy ezt a bankok csinálják. Akkoriban is ezt mondta az államuk, nem csak ma. Akkor is. Igenis, az államnak megvan a hatalma arra, hogy tisztességes pénzügyi konstrukciók legyenek az államának a területén. Na hát ezeket is érdemes megfontolni, hogyha az államnak és az egyháznak a viszonyáról, illetve betegségeiről van szó. És végül, de nem utolsó sorban, pedig ötödik pontként beszélnénk egy másik könyvről. Ugye eddig beszéltünk arról, hogy a keresztény ember két világban él, magában a világban és a hívő létben, és a két világ párhuzamosan létezik az embernek az életében, és ezzel bizony meg kell küzdenie, és így kell tudnia élni. Beszéltünk arról második pontban, hogy Jézus mit mond a világi hatalomról, elválasztja belső dinamikájában a két hatalmat, hogy hogyan működik a világ, és hogyan működik a Krisztust követőknek a közössége. Majd egy történelmi áttekintést tettünk Lutherig, az állam és egyháznak a viszonyáról, majd Lutherről beszéltünk részletesen arról, hogy ő miket mond az állam és az egyháznak a kapcsolatáról, zseniális gondolatok, mint mindig, vagy hát, na ez túlzás, hogy mindig, nagy részben, túlnyomó többségében zseniális gondolatai vannak Luthernek úgy általában, és most pedig egy olyan könyvről beszélnénk itt a végén, amely nem olyan régen jelent meg, sőt, elvileg az adásba kerülés előtti héten jelent meg, és volt szerencsém ezt a könyvet már a megjelenése előtt olvasni, ugyanis a Luther kiadó és a Hermeneutikai Kutatóközpont közös kiadásában, társkiadásában megjelent könyv a Keresztény Nemzet Mítosza, Gregory A. Boyd, amerikai evangelikál lelkésznek a tollából. Engem kértek fel arra, hogy ennek a könyvnek a bemutatóján moderáljak egy beszélgetést ennek a könyvnek a tartalmáról is, ennek mentén egy csomó témáról, amely többek között az államnak és az egyháznak, illetve a Krisztus követő közösségének a belső dinamikájáról, illetve a világban való módszertannak a különbségéről beszél, különben Lutherhez amúgy nagyon hasonló, annak ellenére, hogy nem evangélikus maga a szerző, és nagyon izgalmas ez a könyv, és ha minden igaz, akkor erről nem biztos, hogy készült videó, és hogyha minden igaz, akkor ez már nyilvános is, úgyhogy ezt is belinkelem alulra is. Kérlek, nézzétek meg, nagyon izgalmas beszélgetés volt, mégpedig dr. Fabiny Tiborral, aki a Hermeneutikai Kutatóközpontnak a vezetői egyetemi oktató, ugye a társkiadónak a képviseletében, Laborczy Dóra evangélikus teológus újságíróval, aki a Kovász blognak a szerkesztője, és Nagy Gergellyel, aki református lelkipásztor és a kálvinista apologetika csatornának az alapítója. Ők, akik nagyon különbözőképpen gondolkodnak erről a dologra, egy nagyon jó beszélgetést sikerült összehozni, én moderáltam a beszélgetést. Úgyhogy ezt is belinkelem arra, mindenképpen nézzétek meg, lehet, hogy az én csatornámon is meg fog különben jelenni, akkor ott nézzétek meg, ha nem, akkor az egyháznak a csatornáján, de mindenképpen a linket be fogom tenni alulra, úgyhogy azt ott majd megtaláljátok. És nagyon izgalmas, mert ő több minden más téma mellett beszél arról, hogy mennyire különbözik, ahogy a nő mondja, a keresztnek és a kardnak a hatalma. Nagyon érdekes, hogy ezt a kettős birodalmi tanítást nem vagyok róla különben meggyőződve, hogy ő konkrétan, mert Luthert nem említi, hogy ő konkrétan olvasta ezt. Elképzelhető, hogy ő Luthertől teljesen függetlenül jut kb. Ugyanarra a következtetésre, ami egy jó dolog, persze olvashatott volna Luthert is, de hogy ő arról beszél, hogy nagyon radikálisan különbözik ez a kettő, és egy olyan fogalompárt használ itt, hogy azt mondja, hogy a világi hatalom és az egyházi hatalom miben különbözik leginkább, a keresztnek és a kardnak a hatalma. Azt mondja, hogy amíg a világban egy alárendelő hatalom létezik, tehát amelyik a másikat önmaga alá akarja rendelni, tehát hogy a világi hatalom jellegéből fakadóan a hatalomra törekszik, és ezt a hatalmat, hogyha megszerezte, meg akarja tartani, és ezért nem válogat az eszközökben, és éppen ezért, hogy a hatalmát gyakorolni tudja, a hatalmát úgy tudja gyakorolni, hogy elnyomja, szükségszerűen elnyomja azt, aki alatta van, lett légyen szó akár demokráciáról, akár autokráciáról, akár diktatúráról, tök mindegy, mindenképpen elnyomja az embert, a világi hatalom, hiszen ez a természete, és ezzel szemben pedig a krisztusi hatalom az alárendelődő, azaz magát alárendeli a másik embernek, a felebarát szeretetével, a megbocsátással, a jó cselekedettel, és hát azt mondja, hogy ez annyira különbözik egymástól, rettentő jó párhuzamokat használ, különben szerezzétek be a könyvet, azt is belinkelem alulra, hogy hol tudjátok megszerezni, beszerezni, most kedvezményesen vásárolható meg a Luther kiadónak a honlapján. Nagyon jó könyv, tényleg nagyon ajánlom. Az ilyen szemléletes példát hoz, hogy úgy különbözik a világi hatalom az egyházi hatalomtól, vagy a Krisztus követőknek a csoportjától, mint a Rambó vagy a Terminátor a Golgotától. Tehát, hogy amíg a Rambó és a Terminátor, ha ismeritek a filmeket, az erővel éri el azt, amit akar, és hogyha jön egy erő, akkor azzal szemben nagyobb erőt vonultat föl. Ez a természete a világi hatalomnak. Vagy ha nem tud nagyobb erőt fölvonultatni, akkor elbukik, értelemszerűen. Győzelmi kényszere van, tehát hogy muszáj győznie, mert csak győzelem és veszteség létezik, tehát bináris a világi hatalom. Addig a krisztusi hatalom az alárendeli magát, és nem győzni akar, hanem ahogyan Boyd írja, úgy néz ki, és úgy cselekszik, mint a Golgota. Tehát ahol az Isten fia mindenkinek alárendelte magát, mindenkinek a bűnét magára vette, és látszólag vesztett. Ez a nagy különbség. Ja, és ugye, mint Krisztus követő, mi ezt az utat követjük, elvi szinten legalábbis. És ez nagyon nagy különbség a kettő hatalom között. És éppen ezért mondja Boyd, ezért nem lehet összemosni a világi és az egyházi hatalmat, és az, hogy ő miért írta meg ezt a könyvet, amúgy egy igehirdetés sorozat volt ennek a könyvnek az alapja, és hogy miért írta meg ezt a könyvet, azért, mert úgy érzi, hogy az állam és az egyház összefonásának, ő nem intézményes szintről beszél, tehát nem arról, hogy az állam mint intézmény és az egyház mint intézmény, ugye itt ez egy amerikai környezet, ott egész másképp működik az egyház, mint nálunk, bármelyik egyház nagyon másképp működik, szervezeti jogi szinten, mint nálunk, hanem azt mondja, hogyha valaki úgy gondolja, hogy az evangéliumnak az üzenete az teljes mértékben lefordítható politikai cselekvésre, vagy politikai irányzatra, és azt mondja, hogy csak ebbe az irányba lehet a hívő embernek szavaznia, és ez tök mindegy, hogy ez most melyik irány, ez tök mindegy, de hogy csak erre lehet szavaznia, az Boyd azt mondja, hogy az politikai bálványimádás. Hogyha azt hiszük, hogy az evangélium teljes egészében lefordítható a politika nyelvére és cselekvési körére. Tehát, hogyha azt hiszem, hogy a hívő ember csak ide vagy csak oda szavazhat, akkor bálványimádó vagyok, mivel egyenlőséget tettem egy politikai párt vagy szervezet vagy pártszövetség és az evangélium ügye közé. És összemosom a két birodalmat, hogy Luthernek a szavait használjam, összemosom ezt a két birodalmat. Nem tehetek egyenlőséget, és nem tekinthetem kizárólagosnak sem egyik, sem másik politikai erőt. És ugye mondja ő ezt így lelkészként, hogyha egy pap vagy lelkész szavazásra buzdít, akkor azt jól teszi. Mert mint tudjuk, és ezt az adásnak az első részében ezt meg is beszéltük, hogy az ember a világban él, ami alól nem vonhatja ki magát, adjátok meg a császárnak, amit császári, gyakoroljuk a demokratikus jogainkat, és szavazzunk, de hogyha valamely pap vagy lelkész egy pártra varó szavazásra buzdít, akár direkt, akár indirekt módon, úgy, hogy azt mondja, hogy bűnt követel az, aki ide vagy oda szavaz, vagy egy hívő embernek csak ide vagy csak oda lehet szavaznia, akkor ott maga a pap az, aki, vagy lelkész az, aki bűnt követel, mégpedig a politikai bálványimádásnak a bűnét. De ez vonatkozik nem csak a papokra, meg lelkészekre, hanem a hívő emberekre is. Mert az Isten országa teljesen másképpen működik, mint a világ. És éppen ezért hoztam két idézetet, így főleg választás előtt, de hát ez minden korban aktuális, két idézetet ebből a Boyd könyvből, amit felolvasnék egyfajta zárszóként itt lekerekítve az adásunknak a tartalmi részét. Tehát még egyszer a könyv, amiből idézek, Gregory A. Boyd, a keresztény nemzet mítosza, alcíme pedig az, hogy hogyan pusztítja el az egyházat a politikai hatalomvágy. A Luther kiadó és a Hermeneutikai Kutatóközpontnak a közös kiadásában megjelent kötetről, 2022-ben megjelent kötetről van szó, és két idézettel zárom a mai adásunknak a tartalmi részét. Az első a 177. oldalról. Isten országának szempontjából nem az a kérdés, hogyan szavazzunk, hanem az, hogyan éljünk. És a másik idézet a 63. oldalról. Akárhogyan is gondolkodjunk arról, hogyan kellene a dolgoknak mennie ebben a világban, akármilyen politikai vagy erkölcsi nézeteink is legyenek, nekünk, Isten országába készülő híveknek az az egyetlen kötelességünk, hogy az emberekért küzdjünk, és úgy tegyük azt, ahogyan Jézus tette. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hogy ma is velem tartottatok. Menjetek szavazni, szeressétek a fele barátot, és hallgassátok az adásokat, úgyhogy találkozunk a legközelebb. Minden jót nektek. Sziasztok!